valahol azt mondtad, hogy szinte fele-fele arányba dolgoztál a rádiónál és a tévénél.
Szervusz, és üdvözlöm a nézőt. Na, látod, a tévésre fekszik. Tehát, kedves hallgatóim, üdvözlöm Önöket 10 év hallgatás után. Mármint, hogy a rádió hallgatók számolt a hallgatás után. Én 1972-ben kerültem Bukarestben. Történelmi idők ezek már, számotokra legalábbis. Úgyhogy tulajdonképpen a televízióhoz kellett volna kerüljek, de akkor éppen befagyasztották ott az állásokat. Ezért Bodor, mert Bodor Pál volt a főszerkesztője akkor rádiónak, televíziónak, az összes nemzetiségi adásnak szerte hazában. És akkor a rádióhoz irányított, lévén, hogy ott nekem napi elfoglaltságon külsősként is havonta kereshettem annyit, hogy abból megéljek Bukarestben. Meg is éltem, jobban, mint most fizetésből élnek az emberek. No, tehát ott kezdtem a pályát igaziból a rádióban, amit nem is bánok, mert a rádió nagyon sok mindenre megtanítja az újságírót. Többek között arra, hogy ne legyen szószátyár, és ezt most is igyekszem betartani. Továbbá arra, hogy szépen fogalmazzon, precízen fogalmazzon, különösen, ha élőadásban van. Akkor régen még nem nagyon volt élőadás, aztán egy idő után a híreket azért élőben mondtuk, Birta öcsivel olvastuk a híreket. Hát ez egy mély vízbe dobás volt, ugye egyből élőadásba menni, de hát Bodor vállalta a felelősséget, hogy külsősként, nem pártagként élőbe mehessek. És azóta is az élőadásokat szeretem igazán rádióban, tévében egyaránt. Akkor 72-től, aztán 77-ig voltam első menetben a rádiónál, akkor aztán sikerült engem felvenni végre, rendes státuszba kerültem, és szerkesztő lettem. Illetve nem lettem szerkesztő, dehogy is, mert még mindig nem voltam pártag, és akkor nem lehetett szerkesztő, aki nem volt pártag.
Két nevet említettél, a Bodor Pál főszerkesztőjét és a Birta József hírszerkesztőjét. Kiket tudnál még megnevezni, kik voltak itt a Bukaresti Rádió szerkesztőségében, amikor te ide kerültél?
Kik voltak ott? Popescuné, Nagy Örze, Barna Zsuzsi, Birta öcsi, Konyabub akkor jött vissza a tévéből, miután ott vagy 2-3 évig dolgozott, talán Aradis lesz is akkor jött fel Kolozsváros, volt Imre, ha nem emlékszem a nevére, Labanc Frida Inicának szólította őt. Egy kedves öreg úr volt, olyan jó humorú emberek voltak, és úgy rádióztak, olyan profik voltak, hogy igazán volt mit tanulnunk tőlük, mert ott nagy hagyománya van Bukarestben a magyar rádiózásnak, mert azt hiszem, hogy 48-tól, vagy hánytól van magyar adás.
1945. május 2-án szólalt meg először
magyarul. Ott profik dolgoztak, akkor még sok magyar élt Bukarestben, és volt akiből válogatni egy nagyon jó csapatot. Persze az akkori követelményeknek megfelelően hol szigorúbb, hol kevésbé szigorú körülmények közepette, cenzúrázottan, de nagyon profik dolgoztak a kollégák. Hát emlékszem, azok a régi írógépek úgy kaptak, olyan gyorsan fordított például a híreket, tehát románból kellett fordítani a híreket ugye akkor, és azon gondolkoztam, amikor a tévés könyvünket megírtuk, amiben két írásomban is írok a rádióról, hogy a terminológiát honnan tudták megtanulni, mert sokszor fordítani kellett, mert ezt a nyakatekert párt nyelvet valahogy le kellett fordítani magyarra. Amúgy pedig én azt hiszem, hogy a Szabad Európa Rádióból nyalták a politikai kifejezéseket. A Kossuth Rádiót nem lehetett fogni Bukarestbe. A Szabad Európa Rádiót is nehezen, de azért azt mindenki hallgatta. Szóval jó humorú társaság volt, és nagyon profi, és nagyon gyorsan dolgoztak. Én aztán nem is vállaltam emiatt, mert én nem tudtam ezzel lépést tartani, nem vállaltam fordítást. Tehát híreket nem nagyon készítettem, viszont én olvastam be a híreket. Például arra emlékszem, hogy a szörnyűk azok voltak, amikor a 80-as évek beszigorodott a Ceausescu diktatúra, akkor volt az, hogy nem volt szabad újra a helységneveket mondani. Nagyon kemény, kötelező Ceausescu beszámolókat kellett mindegyre adni. Borzasztó kellemetlen volt, csak mondom, én mivel nem a híradós blogba dolgoztam, hát akkor is inkább a kultúrával foglalkoztam, és emberekkel hosszabb interjúkat készítettem. Egy nagyon jó értelmiségi elit volt akkor Bukarestben. Mindenféle kutatók, tudósok, hát mindennek a Bukarest volt a központja, ugye? És akkor a tudományos kutatások központja is, mint ilyen Bukarest volt. Nagyon sok értékes embert ismertem meg rádiós koromban. Hát például például az egyik elemes emlékem az Emmerich Schäffer nevű német színész, aki akkor színész volt, és a vele készült több mint egy órás interjút, aztán volt, amit vágjak, persze.
Vajon mi lett ezekkel az interjúkkal? Mi lett a sorsuk?
De ideig ott halmozottak a szerkesztőségi irodában, a szekrényekben, mint ilyen nagy magnós szalagok, aztán mi lett velük? Én már nem tudom.
Egy olyan pillanatban sporthíreket is írtam.
Igen, volt ilyen is, de érdekes módon a rádióban és a tévében is mindig az volt, hogy na, ki csinálja, és akkor én, mivel ott kezdő voltam, úgy éreztem, hogy nekem illik nyújtani az ujjamat, hogy na, hát akkor én. Pedig én soha életemben semmit nem sportoltam. Totál antitalentum voltam, persze szerettem úgy nézőként a sportot, mindig valamelyik újságtól egy újságíró segítségével. Úgyhogy én voltam mondjuk a szerkesztő, és akkor az illető volt a riporter, mert hát azért ott kérdezni nem igen volt pofám, tudod. Na, de mindent csináltam. Megtanultam a rádióban mindent csinálni. A külpolitikai híreket szerettem, mindig jobban, mint a belpolitikai. Hát a külpolitika az legalább valami volt, de hát a belpolitika az ilyen vívmány anyagok voltak. Szóval sokat köszönhetek én a rádiónak. Többek között a férjemet is, mert ő már akkor visszajött a tévéből, és újra az angol adásnál dolgozott, és a rádiós kollégák mutatták be őzéjék, és keményen dolgoztak azon, hogy mi összejöjjünk Tibivel. Hát ez nem ment könnyen azért. De végül annyira összebarátkoztunk, hogy aztán 30 éves házasság jött belőle.
És megadatott neked, hogy mint egy keret, itt a rádióban fejezd be a pályádat.
Ez így volt, de közben még volt egy pár év, amíg nem volt tévéadás.
Igen.
Addig a rádióban dolgoztam, ismét. Aztán utána, amikor 90-ben beindult a tévé, akkor visszamentem. Igaz, hogy gondolkodási időt kértem, mert én nagyon szerettem rádiózni. És tudtam, hogy a tévé sokkal fárasztóbb, sokkal több embernek a munkájától függ, míg a rádióban sokkal önállóban lehet dolgozni. Aztán, amikor nyugdíjba mentem, akkor nyugdíjasként kezdtem újra dolgozni a rádióban, külsősként, és hát ott fejeztem be.
Híreket olvastál szintén.
Ingott kerek az én pályám.
Van-e időd rádiót hallgatni nyugdíjasként?
Persze, hogy van, csak most röhögni fogsz, nincs egy rendes rádióm. Most már interneten hallgatja mindenki. Én nem tudok interneten rádiót hallgatni. Én ehhez nem tudok hozzászokni, pedig hozzá kellene szokjak. De én ilyen borzalmasan kőkorszakbeli vagyok. Van internetem, a újságot úgy szeretek olvasni, hogy kézbe veszem, ezért előfizetője vagyok a helyi lapnak. Persze, bárhol vagyok, és szól a rádió, muszáj odafigyelni. Tehát reflexből, buszon, autóba, utazás közben feltétlenül rádiót hallgatunk. Titeket is hallgatok, nagy érdeklődéssel és szeretettel. Persze azért nézem az interneten is a híreket, csak hát annyi idejét elveszi az embernek, mert aztán belefeledkezik.
Szóval nyugdíjas embernek ideje nincs.
Az a helyzet, hogy én egy nyüzsgő ember vagyok, tehát én nekem most, hogy itt lakom Vásárhelyen és a Marosparton lakok ráadásul, akkorákat tudok sétálni. Elég sokat nyüzsgök, jövök, megyek, Vásárhelyen egymást érik a rendezvények, mindenhova hívnak, tehát sok időn nincs, de azért rádiózok, igen, rádiózok.